Ott azért volt egy 7-8 olyan védésem, amire ma is büszke vagyok.
Milyen volt maga az a mérkőzés, amikor tudtad, hogy te fogsz védeni? Tudtad, hogy ilyen sztárok ellen, akit említettél. Mire, hogy készültél?
Hát ezt kérdezték annak idején is az újságírók, hogy hát és akkor hogy készülsz a ugye, hulit az úgy cselez, mint a zsonglőr, akkor a Van Basten, a gól király. Hát egyrészt ugye, mi nem láttunk abban az időben, egy évben, ha 3-4 mérkőzés komoly meccset adott a magyar televízió, akkor már tapsikoltunk, tehát megdöntött, meg egy-két ilyen mérkőzést, mi nem láttuk őket játszani.
Akkor tehát, jobban is jártatok, hogy nem láttátok, hogy nem féltetek tőlük.
Tehát igazából tudtuk, hogy egy roppant jó csapat, mi egyet tudtunk csinálni, amit legalábbis én mindig azt mondtam az újságíróknak, én egyet tudok. Minden edzésen a 100%-ot. Minden mérkőzésen a 100%-ot. Nem tudok többet letenni. Tehát amit le tudok tenni, az minden edzésen, minden mérkőzésen, és ezen is ez fog történni, ezen a mérkőzésen is. És akkor meglátjuk, hogy mire elég. És ez egyfajta belső nyugalmat adhat, te tudod, hogy tényleg 100, tehát nem kamuzol magaddal, hanem tényleg minden egyes edzésen 100%-ot adsz, akkor tudod, hogy nem tudsz többet tenni, tehát kihoztad magadból a maximumot. Jellemző példa rám, hogy a Mezei Gyuri válogatott edzőtáborban rám szólt, hogy Józsi, nem kell mindent 100%-os intenzitással koncentrálni, és mondtam neki, Gyuri, nem tudok máshogy. Tehát, ha kilépek a pályára, én vagy mindent leteszek, vagy akkor nem jövök, nem lépek be, nem jövök be a pályára. De ha beléptem oldalvonalon túlra, akkor az ott nálam az előírás, hogy minden maximumot adni, amit tudok aznap. Persze minden nap más állapotban vagyunk, maximum minden nap különböző. Hát aztán néha jön az a szerencsének hívott sarok, ahol a lehetőség is találkozik a felkészültséggel. Ez volt például a holland meccs. Ott volt a lehetőség, hogy bizonyítsak, a munka bennem volt, tehát a felkészültség bennem volt, és akkor összejött.
Ugye voltak vetélytársaid bőven abban az időszakban. Miért pont rád esett akkor a választás?
Vetélytársaim voltak, mert a Honvédban is ugye végig gyakorlatilag 5 éven keresztül én védtem, utána Vasasba 4 éven keresztül, ahogy átkerültem Vasasba, és a 4. mérkőzés után bekerültem, soha senki nem védett. Minden évben Honvédbe hoztak rám egy 15 centivel magasabb, testesebb kapust, aki majd kiszorít. Soha senkinek nem adta meg, pont ezzel a szemlélettel. Erre holland mérkőzésre erre meg annyi volt, hogy a Disztó Peti már előtte hónapokkal megsérült, és hát gyakorlatilag a Gyuriék, mint én voltam a második számú kapus, engem készítettek föl, előtte védtem Mexikó ellen, az volt az első válogatottságom itt a Népstadionban, utána az első VB-selejtezőt az osztrákok ellen. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy törvényszerű volt, hogy én fogok védeni.
Említetted ezt, hogy 15 centivel magasabb kapust hoztak rád. Ugye, ha lehet, hogy 173 centi vagy.
179.
179, akkor rosszul írta itt a Wikipédia.
179.
Mai szemeddel, ha mondjuk egy ilyen termetű kapus megy oda, akkor hogy kezeled?
Ma? Esélye nincs. Tehát ma már ugye én kapusedzőként dolgozom most már 15-16 éve itt a NB1-ben és most az Újpest Akadémián vezető kapusedzőként. Minden tehetséges kapust, aki az akadémián jelen van, akit kiválasztottam, hogy ilyen talentcsoportba tud tartozni, azt elvittem 2-szer is már antropometriás mérésre, ahol megállapítják a várható testalkatot és a várható testmagasságot. 185 centi alatt nincs esélye ma már.
Na de hát, ha mondjuk megvan ez a vizsgálat, és mondod nekik, hogy ne haragudjatok, de nincs esély rá, akkor nem mondják, de Józsi, bár hát álljunk már össze, hát magasabb vagyunk 5 centivel.
Jó, nem küldjük el, nem azt mondom, csak mindenki tisztában van vele, hogy mik azok az adottságai, amivel majd felnőtt korában rendelkezni fog. Megkapja ugyanezt a képzést, de valószínűleg futszálkapus lesz. Vagy NBA-3-ba fog tudni védeni.
De mivel tudtad pótolni ezt a magasságbeli hátrányt, fogalmazzunk így?
Hát eleve, ugye nekem két olyan adottságom volt, amit kompenzált, illetve inkább azt mondom, hogy két adottság, meg egy tulajdonságom. Az egyik adottság, hogy nagyon gyors voltam, tehát fizikálisan gyors voltam, a másik meg szellemileg voltam gyors, tehát nagyon gyors felfogású, ugye két egyetemi diplomám van, ez valószínűleg nem véletlen két dolog összefügg. Nagyon gyorsan mértem föl a szituációkat, annak megfelelően gyorsabban tudtam reagálni, mint az ellenfél csatárai általában. Ez a kettő. A harmadik pedig az, hogy én tudatosan kialakítottam egy védéstílust saját magam méretéhez, fizikai adottságaihoz, az pedig abból állt, hogy elkezdtem nézni, hogy mitől van az, hogy vannak lövések 10-11 méterről, felső sarokból is nagyszerű érések kiütöm, és vannak 20-25 méteres lövések is, amik valahogy bepötyögnek a sarokba. És akkor elkezdtem figyelni, hogy mi a különbség a két szituáció között, és két év alatt kialakítottam egy olyan század másodperce kidolgozott mozgásrendszert, ami gyakorlatilag a lényege az, hogy ahogy a csatárlábát elhagyja a labda, akkor nekem a lábam nincs a levegőben fönt, tehát nem bugok fel a levegőben, hanem lent van a földön, de nem statikusan van lent a földön, hanem a rúgás pillanatában én egy lendületet veszek, de lefelé. Tehát a lábam mindig a földet éri, és abból azonnal lehet reagálni, azonnal lehet vetődni, de ez egy két éves szisztematikus melló volt a saját magamat figyelni, és közben a labdát is figyelni, az ellenfél lábát is figyelni, hogy rúgnak. Hát én rengeteget edzettem direkt erre, és ez a technika segített engem ahhoz, hogy a relatíve gyengébb magasság adataimmal ellenében is elérjék eredményeket.
Akkor még nem volt ilyen kapusiskola, mint most?
Tehát nem még volt kapus edző? Még kapus edző sem volt. A válogatottnak sem volt kapus edzője. És a Mezei Gyuri meg a Tajdi Józsi tartott a kapus edzéseket. Tehát olyan szinten. Nem, egyáltalán ez nem volt abban az időben bevett gyakorlat, hogy most már válogatott szinten két kapus edző dolgozik egy válogatottnál, vagy a kiemelkedő nemzetközi top csapatoknál is két kapus edző dolgozik egy csapatnál. Tehát az egy se volt.
Értem én azt, hogy ezekkel a mozgásokkal sok mindent tudtál ellensúlyozni, de amikor jön egy beadás mondjuk, és jön berobban Hulit vagy Ricard, láttunk sok ilyet, akkor hogy tudtad előlük lehúzni a labdát? Mert ott fölfele kellett menni, nem lefele.
Ja, rugonyos voltam. Rugonyos. Tehát emelkedésem, és rengeteget gyakoroltam. Tehát nálunk a Honvédben volt egy Dózsa Attila nevezetű fiatalember, 190...
Szőkehajú.
195 centi magas volt, és 100 kiló körülbelül belső védőt játszott, és vele hetente kétszer vagy háromszor kimaradtam edzés után, és az Ati azt mondta, hogy figyelj, Gyufi, úgy gyere ki a beadás, hogy meccsen. Húzz fel a térded, gyere nekem, azt mondja, csináljuk. És én élesben gyakoroltam a mérkőzésen előfordult szituációkat, ütköztem vele a levegőben, mikor kell boxolni, mikor lehet fogni. Nem azt mondom, hogy ez volt a legerősebb oldalam, de egy alkotomhoz képest viszonylag azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is megálltam a helyem a beadásoknál is.
Most azért látsz ilyet a pályán, hogy a fiatal kapusok ennyi időt pluszban rászánnak?
Hát megváltozott a világ. Azt viszont elmondhatom, hogy akik nálam vannak, az Újpest, ugye én Újpesten a Talent programot vezetem, tehát a legtehetségesebb 8 kapussal dolgozunk két csoportban. Egy héten 4-szer, külön másfél-két órás kapus edzéseket tartok nekik. Mindegyik bolond. Mindig megszállott. Tehát azt mondod, hogy...
Hát a kapusokra azt mondják egyébként
igen,
is, hogy
nem lehet. Tehát aki nem ilyen, az nem, abból soha nem lesz semmi, és azt nem is engedem oda a talentcsoporthoz, de az összes... Az
neked
összes
is volt valamilyen, amire úgy kiakadtak esetleg a többiek a pályafutásod alatt?
Hát a flúgom? Hát a szorgalmam gyakorlatilag. A Vági Pista bácsi mondta egyszer, hogy hát a Csufi az olyan, hogy azt mondjuk, hogy mászál fel a jegenyefára, akkor nem kérdez, hogy melyikre, hanem elindul a legmagasabb fa, legmagasabb csúcsára, akar felmászni. Ez az alap hozzáállás, ez az, ami hozzásegít ahhoz, hogy ha nem is vagy tökéletes adottságú, akkor is eléri elég komoly eredményeket.
Na hát erre a meccsre még visszatérve mondtad, hogy volt ott jó néhány jó védésed, meg szerencséd is.
Hát figyelj, anélkül nincsen, azonkor nincsen eredmény, vagy nincsen futball. A szerencsém igazából annyi, minden szituációnál kell, hogy legyen szerencsé. Tehát az első félidő 20. percével a baloldali támadójú kilépett 1-1-ben, na most fogtam és tiszta lendületből kivetődtem a lábára, ha akkor megböki a labdát, akkor simán esélyem nincs, hogy kivédjem. Tiszta erőből lőtte, és telében lőtte a kivetőt. Tehát egy csomó ilyen apró szituáció minden mérkőzésen van. Én akkor se csináltam volna más, hogy a kivetődés, hogyha ő alárúg a labdának, ő meg úgy döntött, hogy megpróbálja mellettem erőből ellőni.
Ez volt a legnagyobb védés?
Nem. Ennél sokkal nagyobb védések voltak.
Melyik volt ezen a meccsen, gondolom?
Gyakorlatilag volt a Kifnek egy fejese olyan 9 méterről egy belőtt labdát, megcsúsztatott a hosszú sarok felé, ott a felső sarokból egy keresztben nyúlással helyből úszva ütöttem ki a labdát. Hát illetve az, amit mindenki emlékszik rá, az a Ricard fejesen 5 méterről lefejelte a jobb alcsóval, és odaértem. De ez pont ennek a technikámnak volt köszönhető. A fejelés pillanatában ez a lefelé beleállok, és abból, hogyha gyors voltam, elértem a fejest, és úgy egyet kitoltam.
Mit láttál ilyenkor a fejükön, vagy szóltak valamit, amikor mondjuk megfogtál egy-egy ilyen labdát?
Hollandok feje látszott, tehát a hollandok azt mondták a mérkőzés után, hogy ők vissza fogják nézni, tehát amit még soha előtte, meg utána sem tapasztaltam, az az volt, hogy ez a top klasszis, világklasszis játékosokból álló holland csapat felsorokozott az öltözőbe, az öltözőnk előtt, és jöttek, hogy cseréljünk meszt. Hogy a világsztárok ott kuncsorogtak a magyaroknak a mezéért. Tehát ez egy olyan, ma is olyan élmény, hogy libabőrös vagyok tőle. És azt nyilatkozták a mérkőzés után, hogy meg kell néznünk ezt a meccset, vissza kell nézni, mert a magyarok biztos, hogy nem 11-en játszottak, hanem legalább 12-en voltak a pályán. Ugye csináltuk ezt a Mezei Gyuri féle középpályás labdaszerzést, ezt a ma már pressingnek hívott középpályás agresszív labdaszerzést, és tényleg egyszerűen próbálták tovább játszani a labdát, megint érkezett valaki, tovább játszani, megint érkezett, és egyszerűen nagyon nehezen tudták feltörni a védelmet, amikor meg feltörték, akkor meg szerencsére ott voltam én.
Nem tudom, hogy akkor lábbal mennyire kellett közbeavatkozni, vagy ez már a mai kornak a vívmánya?
Semennyire, ez a új kornak a vívmánya. Gyakorlatilag akkor a hazadást még mindig meg lehetett fogni kézzel. Ez rendben volt. Hát itt megfejebb annyi, hogy labdakihozatalt nem nagyon lehetett csinálni, mert ugye egyből ők letámadtak. Hosszú kirúgásokat kellett csinálni, és ez viszonylag abban az időben még elég jól ment. Tehát ellenfél térfelének a közepéig kirúgtam, aztán ott a fiúk megküzdöttek érte.
De valaki egy ilyen bombasztikus teljesítményt mutat a pályán, akkor általában jönnek a külföldi szerződések. Neked volt ilyen ajánlatod?
Hát nekem volt aláírt szerződésem a Fenerbahcséhoz. Összes voltunk csomagolva, vártuk a repülőjegyet, egy 3 éves szerződés. Isztambulba szép ház, a feleségem akkor volt terhes az első gyerekkel, és szépen vártuk, hogy mikor küldtek a repülőjegyet, már török újságcikkek, török újságírók voltak itt, már minden le volt, és nem jött, akkor hívtam őket, jó, most elnökválasztás van, most várni kell. Aztán megválasztottak egy új elnököt, aki azt mondta, hogy neki nem kapus kell, hanem góllövő csatárok kellenek, úgyhogy nem mentem.
Nem és azt nem vállaltad.
Hát azt nem, abban nem voltam annyira jó.
Ettől függetlenül azért kijutottatok a világbajnokságra, és óriási reményekkel, aztán hát ezt már mindenki tudja, idézőjebben lerágott csont, hogy ott nem úgy sikerült a teljesítmény. Neked ott mennyi idő jutott?
Hát magán a VB-n semmi nem jutott. Nulla, hát úgy értem, hogy két mérkőzésen én voltam olyan az időben csak kettő, tehát egy kapus védett, egy ült a padon. Két mérkőzésen én voltam a tartalékkapus. De hát annak az is az volt az oka, hogy a VB előtti, tehát 86-ban volt a VB, 85 november végén az utolsó bajnoki mérkőzés előtti utolsó edzésnek az utolsó 5 percében megint kimaradtam a Dózsa Attilával beadást gyakorolni. Sikerült úgy leérkeznem, hogy a Dózsa Attila lábák a szélére, és a jobb lábamon az összes bokaszallag elszakadt, tehát onnan kórház, nem is tudtam részt venni a válogatott Benny Dorme felkészülésében. A brazilokat, amikor megvertük 3-0-ra, a lelátorról néztem végig a mérkőzést, mert még nem voltam egészséges. Éppen, hogy a bajnoki rajtra be tudtam kerülni a Honvéd csapatába, úgy, hogy néhány hetet edzettem csak előtte, tehát nekem az is kérdőjeles volt, hogy ki tudok eljutni a VB-re. Aztán kijutottam, és ezt második számuként alapvetően két mérkőzésen, de nem védtem egy percet sem.
Hát így kimaradtál ebből a 6-0-ból, amit azóta is fájó szívvel emlegetünk, bár lehet, hogy visszasírjuk, mert akkor legalább ott voltunk a VB-n. De hogy láttad kívülről? Mi történt ott?
Egy mondattak én összefoglalom, akkor rossz forma időzítés. Tehát előtte nekünk volt egy hónapos felkészülésünk, edzőtáborunk, magaslati tábor Ausztriában. Utána kint Mexikóban a VB előtt már kint voltunk 10 nappal, ott dél 12-kor 40 fokba edzettünk, és a Burcsa Győző, aki a kint játszott Franciaországban, akkor profiként az Auxerre-ban, azt mondta nekem, hogy figyelj Csufi, vagy világbajnokok leszünk, vagy úgy leégünk, azt mondja, én meg életemben nem edzettem ennyit. És valóban így volt, tehát napi 3 edzéssel készültünk, olyan mennyiségű munka volt bennünk, csak az volt a baj, hogy ez 2000 méter magasan volt, dél 12-kor 40 fokba meccs, és arra máshogy kellett. Tehát ez is kellett volna hozzá, csak sokkal hamarabb vissza kellett volna venni a terhelésből. A Franz Beckenbauer kint játszottunk ugye németekkel, és megvertük őket kint akkor 1-0, és Franz Beckenbauer mondta a magyar stábnak állítólag annak idején, hogy úgy kell kimenni, ugye ők Mexikóban nyertek VB-t, hogy úgy kell kimenni a VB-re, hogy minden játékosod 3-4 körös súlyfelesleg legyen, mert ott leégeted. A klíma, a magaslat az olyan, még nem, hogy 2-3 kiló súlyfeleslege mentünk ki, hanem 2-3 kiló minusszal mentünk ki, mert olyan mennyiségű munka volt bennünk. 10 nappal korábban abba hagyjuk ezt a fajta terhelést. Mert a 2000 méteren sokkal lassabban regenerálódik a szervezet, mint a tengerszinten. Akkor nem, a BB-t nem nyerünk, az biztos, mert azért nem volt annyira extra csapatunk, meg az a játék, ez a középpályás labdaszerzés, pressing, ez abban a magaslatban, abban a 40 fokos hőségben az emberkézás volt azt csinálni, ez iszonyú mennyiségű futásból, ütközésből, irányváltozásból állt, de a 4-be el lehetett volna jutni.
Jeleztétek ezt esetleg Mezei Györgynek, vagy abban az időben ezt nem nagyon lehetett?
Hát nem, hát ő volt a szakember, meg ők, akik körbevették, azok, mi játékosok, amíg játékos voltam, addig fogalmam nem volt, hogy azon kívül, hogy a saját stílusomat próbáltam saját magamnak kialakítani, hogy terhelés, pihenés, arra egyet én ismertem én is, meg a játékosok is edzeni, mint a barom. Igen, csak ma már mai eszemmel ez sokkal jobban beosztva, ennek van egy ritmusa a heti felkészülésnek, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy így kajakból 100%-on mindig.
Persze sokan megkérdezték Mezei Györgyöt, többek között én is, és volt, amikor egyszer azt mondta egy kicsit dühösen, hogy szét kell nézni, milyen állapotok voltak akkor a magyar futballban, volt, akinek a jogosítványát vették el itt a vezetésért, bundabotrány volt, tehát hogy a csapat nem volt együtt morálisan sem.
Hát azt én így nem mondanám. A maga keret, hát abban a keretben volt 9 honvéd játékos. Tehát mi barátok voltunk, gyakorlatilag összejártunk, családostól, feleségestől, minden bajnoki után közösen vacsorázni elment ezek. Tehát ez a része, hogy az morálisan nem volt együtt az a csapat, ezt abszolút megcáfolom. Az a csapat az teljesen rendben volt, az a csapat egyféleképpen nem volt rendben, túl volt edzve.
Ha már a Honvédot említetted, ugye ott lettél háromszoros magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes, de hát hosszú út vezetett el idáig azért, mert nem 18 évesen kerültél be a Honvéd kapujába.
Nem, hát én alapvetően a Kertészeti Egyetemet végeztem, nekem a anyukám annak idején azt mondta, hogy figyelj, ha lehetsz focikapus, meg járhat edzésekre, voltam 15-16 éves, járhat edzésekre, ugye Pilisvörösvárról Újpestre jártam minden nap, de egy dolgot neked egy diplomát szerezned kell, egyetemi diplomát, hogy ha bármi történik, akkor legyen mihez nyúlnod. És akkor ez jó, szófogadó fiúként, ezt szépen meg is csináltam. Tehát én gyakorlatilag 23-24 éves koromig nappali tagozatra jártam egyetemre, és mellette, amikor délutáni edzésekre tudtam menni, akkor elmentem. Úgyhogy elve borítékolva volt, hogy ha belőlem lesz valami, akkor nem 18 éves koromban, nem beszélve arról, hogy nem az a akcelerált típusú versenyző voltam, hanem lassabban érő valaki. Tehát gyakorlatilag az egyetem elvégzése után lediplomáztam, akkor kezdődött az én igazi karrierem, és hát azért kezdődött ez később, ez a történet.
De azért jól gondolom, hogy te is a honvédos időszakot tartod a legjobbnak?
Hát mindenképpen, azt megelőzi, azt gondolom, egy nagyon fontos állomásom, hogy én 2 évet voltam Dorogon. Ahogy lediplomáztam, akkor engem akkor a Volánnak voltam a 3. számú kapusa, akkor még volt egy ilyen Volán nevezető futballklub, Szabánsamú téren, én voltam a 3. számú kapusa, és én úgy jártam edzésekre, az első csapattal edzettem, de a második csapatba védtem, hogy nappal, délelőttönként egyetemre jártam. És amikor lediplomáztam, akkor megkerestek a Dorogból, hogy mennék-e Dorogra. És ugye Pilisvörösvár és Dorog, az Budapest között félúton van. Hát is elmentem 2 évre Dorogra, és ott bekerültem a szemben talán 4.-5. mérkőzés után a csapatba, utána én védtem végig gyakorlatilag 2 évet. Az első év végén a Ferencváros akart elvinni, ez Zsivarás Gabi mögé tartalékkapusnak, akkor mondták a dorogiak, hogy szerintük ne, ennek korai, még egy maradjál még, és akkor a második év végén vitt el a Honvéd a Komorra, bejelentkezett, hogy akkor ő vinne, Gújdár Sanyi akkor ment ki Görögországba profinak, kellett egy kapusnak is, oda vitt, és akkor néhány hét után, nem én kezdtem a bajnokságba, de néhány bajnoki mérkőzés után bekerültem a csapatba, és attól kezdve senki nem kapott már ezt tőlem.
Az összekötő kapocsa Dorog és a Volán között Grosics Gyula volt?
A Grosics Gyula nem szeretett engem.
Nem?
Nem. Olyan szinten nem, hogy én még a Beneferivel, a Beneferi futballozott a Volánba, amikor én ott voltam, tehát gyakorlatilag mi játékos társak voltunk, És a Feri szeretett edzés után kint maradni, kapáslövéseket lőni, meg kapulni, meg egyebek. Egyszer egy újságíró a Rossi Gyulával beszélgetett, csinált vele egy interjút, és ott álltak a pályaszélen, és a Feri meg kapást lőtt meg. Ez nekem meg viszonylag jól ment a védés. És akkor az újságok kérdezte őt a Gyulától, hogy hát ki ez a gyerek? Hát nézd meg, hogy milyen jókat véd. Ah, nem érdekes, hogy bevitt az újságírót az irodájába. Azért nem, mert amikor egyetemre jártam, nappalira, akkor én bekerültem, akkor még MB2-es Volánnak a csapatába, és ott volt, védtem egy fél szezont MB2-ben, és hát voltak gyengébb mérkőzéseim. Hogy finoman, hát azt gondolom, hogy 2-3 olyan mérkőzés volt, amiben kaptam olyan gólt, amivel, tehát ő nem szeretett engem, és ő nem tartott sokra, vagy nem tudom, hogy fejezem ki magam.
És azon az ominózus mérkőzésen a Volán Honvéd 6-6-on ott valamelyik oldalon voltál?
Nem voltam egyik oldalon se. A kapuba voltam, és az Eszterházi Marcival akartunk gólkirályt csinálni, és egy csomó gólt rúgatni vele, de hát ez ugye utolsó forduló volt, ott már a védekezésre.
De akkor te védtél?
Én védtem, persze, tehát itt megvan a fejembe, tehát nem is mondom, tehát azt az űrzavart, ami ott volt, a Sala is annyi, mint jobb hátvéd, az sose volt a jobb hátvéd pozíciójában, az többet volt centerben, meg jobb oldali támadó pozícióban, tehát gyakorlatilag az egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen tojunk mindenre futball, Marci rúgjon sok volt. Ez ilyen mérkőzés.
Na, ez is egy olyan mérkőzés az életedben akkor, mint a hollandok elleni, csak más aspektusból, hogy mindig megmarad az emberek emlékezetében, és nem biztos, hogy jó előjellel.
Hát ne, van ilyen. Az egészet, ugye most 70 éves vagyok, 70 éve sok minden belefér.
Mi fért még bele a Honvéd bajnoki címeken kívül, kupán kívül? Nyilván edzősködés válogatottnál, Újpesten, Vasasnál még védtél ugye sokáig.
Belefért, ugye Vasasnál belefért még 4 év, NB1, és akkor már éreztem, hogy kapusként fiatal voltam, 34 éves, ez 90-ben volt, amikor jött a rendszerváltás. És nekem voltak már előtte sportbutikjaim, és hát akkor eljött az az idő, amikor céget lehetett alapítani. És én alapítottam egy külkereskedelmi céget, Tájföldön csináltunk egy irodát, akkor elkezdtem gyakorlatilag az üzlettel, a nagy üzlettel foglalkozni, sportkereskedelemmel gyakorlatilag, és már éreztem, hogy a futballból én elértem azt, amit elleted, és már az ilyen langyos vizeket nem nagyon szeretem, tehát a langyos víz az nem az én világom, és akkor gyakorlatilag befejeztem a védést, elvégeztem a edzői B-licencet, aztán az edzői A-licencet, aztán Mezei Gyuri visszacsábított a válogatotthoz kapusedzőnek, ott 6,5 évet voltam a válogatottnál kapusedzőként, a Egervári Sanyinál, a Dárdai Palinak voltam, és a Bernstorknak voltam az időszakának a kapusedzője.
De ebbe belefért sok minden, jó is, rossz is.
Igen, belefért. Ebbe gyakorlatilag belefért két EB-selejtező sorozat végig, és egy VB-selejtező sorozat végig. Tehát ebbe játszottunk 4-szer a hollandokkal például. Tehát ebbe volt egy 7-es, vagy 8-at kaptunk, nem is tudom. 8-at. Tehát ez így benne volt a kispadon ülve. Tehát mondom, sok minden belefér a 70 évbe. Azután a Bernstork kérésére jött egy német edző, és hogy menjek, én beszélek németül is, meg angolul, és hogy menjek a német edzőnek segíteni, beilleszkedni így a magyar futball valóságba, a Hönig volt. És úgy kerültem a Vasashoz egy fél évet, és a Hönignek próbáltam valami picit, akkor állt életében először Magyarországon, amikor kinevezték oda vezető edzőnek. Tehát itt így kezdődött az NB1-es kapusedzői karrierem, ha 6,5 év válogatott után. Hát ebből lett aztán 4 év Diósgyőr, 4 év Újpest, 9 év, 9 év NB1-es kapusedzőség. Tehát 6,5 év válogatott, és 9 év NB1-es kapusedzőség, és most már második évének a vége felé járunk, hogy a Újpest Akadémiának a vezető kapusedzője vagyok, átszerveztem a teljes kapusedzőképzést, más alapokra helyeztük, más metodika van. Tehát remélhetőleg rövidesen küldjük fel az első csapathoz a jobbnál jobb kapusokat.
Nagyon elszaladt az időnk, mert nagyon sok mindenről kellett, meg tudtunk beszélni. Én azt tudom neked ígérni, hogy 10 év múlva a 80. születésnapodon megint átbeszéljük a dolgokat, reméljük hasonló állapotban találunk még téged is.
Adja jó Isten!
Köszönöm szépen, vendégünk volt Andrus József, akit még egyszer köszöntök 70. születésnapi alkalmából.
Köszönöm szépen!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Az a Zalaegerszegmár döntős a labdarúgó magyar kupában. Adathalás csalókra figyelmeztet az MVM Next. Többnyire napos száraz idő várható. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Elsőként a Zalaegerszeg jutott be a labdarúgó magyar kupa fináliába, miután az elődöntőben a 93. percben egyenlített a Bozsik arénában a Budapest Honvéd ellen. Hosszabbításra mentve a párharcot. A 2x15 perces ráadásban 1-1 gól esett, így 2-2 után a 11-es rúgások következtek, amelyben 5-4-re a zalaiak bizonyultak jobbnak. A mai másik elődöntőben a címvédő Ferencváros az Eto csapatát fogadja. A 20 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezüstéremmel zárt a nehézsúlyú Vitek Dáriusz a kötött fogásúak között a Tiranában zajló birkózó Európa-bajnokságon. Mivel a döntőben 7-1-re kikapott az olimpiai ezüst és bronzérmes török Rizakájától. A 77 kg-os Fritz Robert bronzérmes lett, a 97 kg-os Szőke Alex örmény, török és ukrán ellenfelet legyőzve, bejutott pályafutása első EB döntőjébe. A 82 kg-ban Lévai Zoltán a bronzéremért küzdhet ma. A címvédő Ferencváros 16-14-re nyert az olasz Proreco vendégeként a férfi vízilabda bajnokok ligája negyeddöntős körének negyedik fordulójában, visszavágva ezzel a hazai vereségért. A férfi kosárlabda NB1 negyeddöntőjének második találkozói után a címvédő Szolnok, valamint a Falko és a Paks is már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban, míg a Debrecen egyenlített. A magyar női kosárlabda válogatott Franciaországgal, Nigériával és Dél-Koreával került egy csoportba a szeptemberi berlini világbajnokságon. A négyesből az első három együttes jut a 12 közé. Walter Attila 6 év szünet után újra elindul a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen. A 27 éves olimpiai negyedik helyezett sportoló legutóbb 2020-ban indult ezen a viadalon, amelyet akkor meg is nyert.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Újabb miniszterjelöltek nevét jelentette be Magyar Péter. A Tisza párt elnöke, leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, terület- és vidékfejlesztési miniszternek Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét. A miniszterelnökség vezetésére pedig Ruf Bálintot kérte fel. Mindkét jelölt elfogadta a megbízást. Míg bő egy hétig kérhető a rezsisop kedvezmény az áramfogyasztásra, emlékeztet az MVM. Fontos, hogy a 30%-os mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra, vagy földgázra, vagy villamosenergiára vehető igénybe. Az ügyfelek április 30-áig nyújthatják be nyilatkozatukat az MVM által biztosított űrlapon. Adathalás csalások terjednek az MVM Next nevében. A módszer hasonló, mint korábban. Az elkövetők SMS-ben lejárt tartozás befizetésére szólítanak fel, és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek.